És Wagner Gábor is itt van, a Vilev Budapest újságírója. Szevasz, jó reggelt!
Halló!
Ha itt van. Ha nincs itt, akkor van.
De
itt
halló,
van, de itt van, itt van.
Jó,
azt
okay,
hittük, hogy
halló.
Nem sikerül elérni.
Oké, akkor halljuk egymást.
Na, három izgalmas programra van most időnk.
Igen, végigszaladtunk a listádon pénteken, amikor nem sikerült kapcsolatba kerülni, viszont vannak köztük olyanok, igen, amelyeket már láttál személyesen is, sőt a hallgatók is megfogalmaztak észrevételeket, illetve kritikákat is például, hát nem feltétlenül személyes élményből, hanem a sajtóban például a Dali kiállítással kapcsolatban megjelentek negatívumok is. Te viszont már írtál róla, láttad személyesen, ellentmondásosnak tűnik, úgyhogy mesélj róla.
Az is, ellentmondásos is, tehát na, először is a hallgatókat arra kérném, hogy mindig, tehát persze jó, hogy elolvasnak cikkeket, amik kritikusak vagy nem, vagy kevésbé, de szerintem mindig győződjünk meg saját szemünkkel arról, hogy ez a dolog nekünk tetszik vagy sem, mert a cikk is csak egy vélemény. Egyébként nagyjából egyetértek a Telex volt, akik elég kritikusak voltak a kiállítással, egyet is értek, én próbálom mindig a jót meglátni mindenben, talán ez egy kicsit naív hozzáállás, úgyhogy én egy elnéző cikket írtam a Dali kiállítással kapcsolatban. Szóval azt tudni kell, hogy ez ugye nem egy klasszikus kiállítótérben van kiállítva, hanem a komplexben, a Király utcában, ahol, hát hogy is mondjam, ilyen népszerű idézőjelbe kiállításokat szoktak tartani. Ugye volt ez az emberi testről szóló tárlat, meg nem is tudom, mik voltak még a komplexben, de hogy ez inkább ilyen szórakoztató ipari rendezvény, mint sem klasszikus kiállítás, és ez igaz a Dali kiállítással is. Ugye itt van egy Franciaországban, Párizsban egy Dali Universe nevű kollekció, ami a világ egyik legnagyobb Dali kollekciója, és ezt egy galéria tulajdonos és műgyűjtőnek az alapította, egy Beniamino Lévi nevű olasz ember. Ő 60-as évektől kezdve, amikor ugye Dali már 60 fölött járt, akkor ismerkedtek meg, és gyakorlatilag Dali haláláig volt köztük egy ilyen szakmai barátság, kapcsolat, és ennek a Dali Univerznek a gyűjteményével hoztak el olyan 200 darab művet, de azt tudni kell, hogy ezek nem eredeti, nagyon kevés eredeti művész saját keze által gyártott, vagy nem gyártott, hanem készített mű, hanem például, tehát ugye szobrok vannak kiállítva, egy-kettő bútor, néhány ékszer, és litográfiák, metszetek, grafikák. De még ez utóbbiak, a litográfiák, metszetek, grafikák is van, amelyik másolatban van kint, tehát nem az eredeti darab. Van egy-két eredeti darab is, de főleg másolatok vannak kint. A szobrok pedig mindenképpen, mert hogy Dali, és az oda is van írva mindegyik szobor mellé, hogy ezeknek az eredeti koncepciója és az eredeti modelljét készítette el Dali, aki volt egy ilyen úgynevezett viaszégetési technika, amikor a festményeinek az egyes ikonikus részletét háromdimenziós formába kiöntötte, és ezek a formák megmaradtak, tehát hogy ez bármikor sokszorosítani lehet ezeket a szobrokat. És oda is van mindegyik mellé írva, hogy hány darab található belőlük a világon. A nagyobbakból, azokból egy ilyen 8-10 darab, nagyjából a fele az a művész családjának a tulajdonában van, egy-kettő magángyűjteményben van, és egy-kettő meg például a Dali Universe-nél is. És vannak a kisebb szobrok, azokból megvan, hogy 200-300 darabot is készítettek. És ezek vannak kiállítva. Egy nagyon fura
egyébként Dalira jellemző volt, hogy viccelődött is az ilyesmivel, mert hogy ugye felmerült nála is a dekonstruktivista gondolkodás az, hogy mi az, ami művészet egyáltalán, ugye, amikor azzal szórakozott, hogy például a Milói Vénusz alá odafirkantotta a nevét a gipsz másolat alá, és akkor azt mondta, hogy mostantól kezdve ez egy Dali. Tehát igen, szóval ezek benne vannak.
őszintén szólva, ez kicsit, tehát két másik művész jutott eszembe, amikor ott voltam a kiállításon. Tehát, hogy ez már nem is szürrealizmus, hanem ez egy ilyen pop-arttal kevert szürrealizmus. Tehát ugye eszembe jutott ugye nyilván Warhol, és ráadásul Dali hozzá hasonlóan nem is egy szürrealista mester volt, hanem tényleg egy pop-ikon. Uh-huh. És ez a kiállításon nagyon rajta van. Szóval, aki rajong Daliért, vagy aki mondjuk rajong... most írtam, akartam mondani egy kort, de a Magritte-ér, az nem ugyanaz a személy. Aki Magritte-ér rajong, ő egy valószínűleg a képzőművészeti rajongó ember, aki, és ezzel most nem akarom degradálni azt, aki Daliért rajong, de Daliért jóval több ember rajong, és hát ugye azért a világért rajong, amit
képvisel, igen. Amit
statujától kezdve, igen. És hát itt az összes Dalira jellemző stílusjegy megfigyeltő, tehát ott vannak a testből kihúzható fiókok, ott vannak a szétfolyó órák, a hangyák, szóval hogy minden egyes elem ott van. Kicsit olyan, mint hogyha egy olyan raktárban járkálnánk, egy nagyon szépen berendezett minimalista raktárban, amiben a művészre jellemző összes jellemző stílusjegy
ott van. Tehát, hogyha valaki tudja, hogy mit kap, a Dalira jellemző dolgokat, akkor annak érdemes, tehát, csak amit ne várjuk azt, hogy itt lesz az összes fontos műve.
Tehát, meg nem is az, tehát, hogy egyetlen egy fontos műve sincs, vagy egy van. Tehát a festmény az nincs, egy darab festmény sincs. Azt nagyon fontos leszögezni. És egyetlen egy ismert mű van kint, vagy ilyen nagyon híres, ez a Mia West ajkaira formált kanapé, de abból is készült több darab, és ez az egyik.
Aha.
És olyan nagyon ami igazán szürreálissá teszi az egészet, hogy amikor az ember elhagyja a kiállítást, akkor utána ugye van ez a múzeumi shop, mint minden múzeumban, és itt ezeknek a szobroknak a másolatait meg lehet vásárolni, de hát ilyen több millió forintos. Tehát, hogy megy ki az ember a múzeumból, és így hosszú soron jobbra-balra kisebb szobrok vannak egymás mellett, amiket előzőleg bent látott a kiállítótérben, és hát ilyen 18 millió, 40 millió, ilyen egészen...
ez tényleg szürreális.
Ez jó. Ezen szerintem röhögött volna jó nagyon Dali.
Igen, én is azt gondolom, hogy nem lett volna ellenére a kiállítás, de hát igen, igen.
Igen, értjük.
Elégedettségére szolgál. Aki szerintem, tehát hogy igen, van ez a, nyilván bele lehet kötni millió módon, de aki szereti Dalit, meg szereti Dalinak a világát, annak mégis tetszeni. Én nem a megnyitón voltam, hanem direkt úgy mentem el, hogy utána, hogy a közönséggel együtt nézhessem, és én nem úgy vettem észre, hogy bárkinek
figyelj, kevés az időnk, és jó lenne, ha még betudnánk a filmet is bigyeszteni.
Igen, de akkor gyorsan mondom.
Jó, oké. Okay,
melyiket hát, mondjam el? Vagy akkor maradjunk a kiállításnál.
Maradjunk, igen, mert a fotó... Igen. Próbáljuk belesúvastani mind a kettőt, csak gyorsan pörögve.
Igen, tehát most van a Budapest Fotó Fesztivál, aminek a nyitó kiállítása a cseh fotográfia nagy alakjának, Jan Saudeknek az első magyarországi, hát azt hiszem az első magyarországi ilyen nagyobb kiállítása. Életmű kiállítása, ugye ő még él, már egész öregi 87 körül van, és a Káprilis első nyitott a kiállítás, május 28-áig nézhető meg, és hát ha nem tudom, hogy mennyire ismeri a Saudek nevét a hallgatók. Saudek ugye, ő is egy ilyen rock and roll figura, cseh származású, és hát rendkívül provokatív az a világ, amit ő a fényképeire visz, és utólag megszínez, tehát egy ilyen a fotográfia és a festészetnek egy ilyen fura keveréke, és ugye ő 50-es évektől kezdve fotózik, és egyfelől ezeknek a divat és reklámfotóknak, reklámfotózásnak egy ilyen, hát ha nem is az atya, de egy ilyen előképe, Tehát, hogy érdekes megnézni a 50-es években fotózott képeit, hogy gyakorlatilag rá lehetne tenni egy terméklogót, és egy szuper jó reklámfotó lenne belőle. Illetve a családját fotózta, és hát ugye nagy nőfaló volt, ezért rengeteg aktot is, meg hát ilyen provokatív helyzetbe beállított alakokat fotózott, aztán utólag ezeket így megszínezte, és hát az ő életművéből van kiállítás most a Műcsarnokban, amit mindenkinek nagyon ajánlok, hát nyilván 18 éven felülieknek ajánlom elsősorban a kiállítást, mert ott nagyon a merész fotográfiájukból is jó pár itt van a Műcsarnok termeiben. Viszont hát föl kell rá készülni, hogy lesz egy-két mellbevágó kép. Uh-huh. És nem is akarok többet elárulni, szerintem mindenki menjen el, vagy keresen rá a nevére, Jan Szaudek, és aztán ott a neten meg fog látni egy-két ismert képet.
Nem mondunk semmit. Igen, érdemes rákeresni.
Próbálom így kerülni, nem akarok most itt példákat mondani,
figyelj,
de...
Nem menjünk bele, mert egy percben szerintem...
Szerintem minden rendkívül izgalmas alkotó is... Érdemes elmenni május 28-ig a kiállításra.
Akkor egy percben szerintem ajánljuk még Gaudráron új filmjét, bár Maci nincs itt, már ő lenne igazából az indián vonalon a szakértő, de akkor azt most meghagyjuk neked, hogy milyen, illetve miért mondod, hogy érdemes megnézni.
Gaudráront ugye a 8 kert című filmről ismerhetjük, és annyiból ez is, tehát ez is animációs film, de aki nagyon bírta a 8 kert, ne ugyanazt várja, mert ez bár van humora, de azért ez nem egy vicces film. Ez ugye Cseh Tamás 2006-ban mondta, vagy Gaudráronnak tudni kell, hogy ő is ugyanúgy indiánozik, mint annak idején. Ugyanaz a társasággal ugyanúgy indiánozik, mint ahogy Cseh Tamás indiánozott régen. És ennek a Magyarország indián játéknak a szülőatyaként Cseh Tamás 2006-ban felmondott indián meséket, és ezek alapján kezdett el Gaudráron Koyot címen először rövid filmeket készíteni. Majd pedig most elkészített a Koyot 4 lelke című egész estés animációs filmet, ami ezeknek az indián meséknek az összefűzéséből született, és egyfajta ilyen világeredet történetet kapunk, hogy hogyan született a világ. Ezt meséli el ennek a Koyotnak a szemszögéből, aki egyébként egy nagyon érdekes figura, mert leginkább csináltam is interjút Gaudráronnal, és feldobtam neki is ezt a kérdést, és pont mondta, hogy pont ő is erre gondolt készítéskor, hogy egy kicsit olyan figura, mint a Loki az északi népeknek a mitológiájából, szóval, hogy egy ilyen szerethető cselszövő.
Tréfamester, igen.
Mindig, hát azért annál több.
Kicsit több.
Azért okoz egész nagy galibákat. Igen. De, és hát ugye a Gaudráronról kevesen tudják, de ő nagyon ilyen természetközeli életet él, tiszteli a természetet, meg ugye sokat is tesz annak érdekében, hogy minél inkább visszatérünk a természetközeli élethez, és ez a rajzfilm, a Koyot 4 lelke is ezt a célt tűzte ki maga elé, hogy valahogy az emberek figyelmét felhívja arra, hogy a természetet nem pusztítani kell, hanem gondozni és együtt élni vele szimbiózisban. Ez most nyilván én nagyon leegyszerűsítve mondom, ennél azért bonyolultabb a film, és bár jellemzőre egy kis naivitás, főleg a végét leszámítva, de az utolsó a zárópoént leszámítva, de mivel egy meséről van szó, azért az egyszerű üzenetek itt majd nem kötelezően kötelezőek a filmnek kapcsán. Nagyon szórakoztató egyébként, és nagyon érdekes, meg izgalmas történet. Pontosabban egy ilyen több szálon futó sztori.
Oké. Nagyon szépen köszönjük. Abszolút kedvcsináló volt.
Igazán nincs mit.
Szerintem meg lesz az összes, amiről most beszéltünk, illetve nekem amúgy is terveztem őket, csak megerősítette a beszélgetésünk azt, hogy a két kiállítást
illetve. Gábor, köszönjük szépen!
Mindenki eldönti. Jó, én is köszönöm. Sziasztok,
szia,
jó műsort, meg jó hetet, meg és egy hónap múlva. Sziasztok, hello!
Hello, hello! Wagner Gáborral beszélgettünk, tehát a Vilev Budapest újságírójával, kiállításokat és egy új animációs filmet ajánlottunk, miután ő már ezeket mind-mind megnézte, illetve sok-sok háttérinformációval is szolgált.